Én is sok szeretettel köszöntelek benneteket. És várnám, hogy a fiatalság ide jöjjön ki. Gyertek, mert akarok nektek mondani egy érdekes történetet. Joy, te ott hallasz? Hallani fogsz? Hogy előre jössz a mama mellé. Jó, ott maradhat Márta. Na hát, következő lenne az a történet, amit el akarok nektek mondani, és a végén majd leszűrjük a tanulságot, hogy ravasz róka ott csompolygott az erdő szélen, és benézett a Sűninek az ablakán. Sűnböske volt a neve neki, és a nevéhez híven konyhába szorgoskodott, egy nagyon szép mogyoró tortát csinált. A róka, hogy látta, egyre jobban kívánta azt a tortát. De finom lehet, azt mondja. Bekopogott, Süni kijött aztán, megkérdezte a rókától, hogy mit akarsz. Róka mondja, hogy látom, hogy milyen gyönyörű szép tortát csináltál. Kié lesz az a torta? Hát mondja, hogy az enyém lesz, meg az én barátaimé, mert ma van a születésnapom, és együtt fogjuk megenni. Neked vannak barátaid? Nektek vannak barátaitok?
Igen.
Nagyon jó. A sümböskének is volt barátja. Három barátja volt. Tudjátok, ki volt az első, akit elmondott? A mókus. A mókuska volt az első. Róka nagyon meglepődött. Neked a mókus barátod? Hát azt mondja, mióta kinyílott az ibolya, azóta már barátságban vagyunk. Érdekes, azt mondja a róka, figyeljétek ezt a ravasságot. Amikor elmegy tőled, akkor mindig legyen az egyet a farkába. Észrevetted már ezt? Azt mondta a sümböske, nem. De lehet. Hát azt mondja, kérdezd meg a nyuszókát. Majd az megmondja. Hát a nyuszi is az én barátom. A nyuszi. És amikor elmegy, akkor mindig huszkodja az órát. Szegény sümböske már nem tudta, hogy mit mondjon. Azt mondja, és a róka, és arról nem is beszélünk, hogy a malacka tegnap a Big Mac bolt előtt mit mondott. Nagyon kíváncsi lett a Süni. Hát mit mondott? Mondd el. Nem merem elmondani, azt mondja, nem merem elmondani. Süni nagyon mérges lett, ott hagyott mindent, elrohant. És ahogy rohan, találkozik a mókussal. Összefutottak. Jaj, de bökös vagy ma, azt mondja a mókuska Süninek. Kezébe volt egy gyönyörű szép ajándék, egy fenyőtoboz, még azt is leejtette, mi baj van. Azt mondja a sümböske, nincs barátság, nincs születésnap, nincs semmi. Tehát miért? Kérdezi a mókus, mi történt? Hát azért van, mert amikor elmész tőlem, akkor mindig megmozgatod a farkadat. Azt mondja a mókuska, hát persze. Hát amikor az egyik ágról a másikra megyek át, ugrok, akkor az a farkammal kormányozok. És azért kell mozgatni. Hát a Sünink egy picikét már megnyugodott, azt mondja, hogy akkor menjünk a nyuszókához. A nyuszi is pont jött, kezébe volt egy csokor virág, amit már ugye a Süninek a születésnapjára hozott. Ahogy összefutottak, Nyuszi is azt mondja, jaj, de bökös vagy ma. Püské, ugye főmeredeztek a süninek, és megbökték a nyuszókát is. Hát mi a baj? Az, hogy te mindig húzkodod az órodat, mikor elmész tőlem. És azt mondja Nyuszóka, de hát én nyúl vagyok, mit csináljak? Láttatok már nyuszit? Mindig mozog neki az óra, ugye? Mozog az óra? Na. Hát a süniká, most már egy kicsit majdnem elszégyelte magát, és ha nem lett volna hátra még a harmadik barátja, akkor nem tudom, mit csinált volna. Menjünk a malackához. Mentek mind a hárman a malackához. Lerohanta a malackát a süni. Hogy mit mondtál te tegnap? A Big Mac volt előtt. Miért azt mondja? Malacka mit mondta? Én nem tudom, de hallottam, hogy valamit mondtál. Hát igen, azt mondja a malacka, ott láttam sompolyogni a becsali rókát, és mondtam, hogy nem tudom, hogy kit akar most becsapni. És akkor segítségül hívtam a hókust, meg a nyuszikát, hogy ti is hallottátok, ugye? És akkor Sümböske megállt, elgondolkodott. Kit is akart becsapni ez a róka? A Sümböskét, így van. Jaj, azt mondja, szaladjunk gyorsan haza. De hiába szaladtak ám, mire hazaértek abból a tortákba, egy falatka nem maradt nekik. Róka mind megette. Ott feküdt a folyóparton, tiszta krém volt, még a bajusza is. Hát mit tudtak csinálni a barátok? Nekiálltak, és hárman sütöttek egy új születésnapi tortát, amit aztán jó ízűen elfogadtak. És most azt akarom tőletek megkérdezni, hogy ti nem jártatok úgy, mint ez a Sümböske, hogy valaki mondott valamit, ami nem is biztos, hogy igaz volt, de ha igaz volt is, ugye, hogy a mókus farka mozog, az teljesen természetes. És nem lettetek esetleg mérgesek valakire emiatt. Senki nem volt itt. Bizony én tudom azt, hogy ez nem csak a gyerekeknél fordul elő, hanem a felnőtteknél is, hogy hallanak valamit, amit esetleg igaznak gondolnak, és akkor harag lesz a szívükbe, és amikor kiderül, hogy nem is úgy volt, ahogy hallották, akkor nagyon elszégyellik magukat. Örülök, hogy ti nem jártatok így, és akkor ezentúl is vigyázzatok arra, hogyha valaki valami rosszat mond a másikra, akkor ne haragudjatok meg rá, hanem menjetek el, és kérdezzétek meg tőle, hogy mit is mondtál. Ahogy a Sümböske kérdezte meg a malackát, ugye? Nem is mondott olyan szörnyű dolgot, hanem igazat. Köszönöm a figyelmeteket! És most a felnőttekhöz szeretnék szólni. A ige tanulmányozásunknak az igéjét Hóseás könyvének a 4. fejezetéből olvasnám. Tehát Hóseás 4. fejezetéből az első 3 verset. Tehát Hóseás 4. fejezet első 3 vers így szól. Halljátok meg az Úrnak beszédét, Izrael fiai, mert pere van az Úrnak a földnek lakóival. Mert nincs igazság, és nincsen szeretet, és nincsen Istennek ismerete a földön. Hamisan esküsznek, és hazudnak, és gyilkolnak, és lopnak, és paráználkodnak, betörnek, és egyik vér a másikat éri. Ezért busul a föld, és elerőtlenül minden, ami azon lakik. A mező vada és az ég madara egyaránt. Bizony a tenger halai is elveszítettek. Érdekes dolgot mond itt a próféta. Aki abban az időben élt, mikor még Júda fogság előtt volt, bár ahogy olvassuk az igébe, a bűnök uralkodtak, és Isten ezt a prófétáján keresztül tudomására hozta a népnek. Azt mondja az első versben, hogy nincs igazság, nincs szeretet. És mindennek az oka, hogy nincs Istennek ismerete a Földön. Elsorolja a bűnöket, majd a harmadik versbe azzal zárja le, hogy tengerhalai is elveszítetnek. Tehát ennek eredményeként, hogy nincs Isten ismeret és a bűnök uralkodnak, a földi történelmet le fogja zárni. Máté 24. fejezet 12. versét is elolvassuk, ami teljesen összhangban van az itt leírtakkal, tehát Máté 24. fejezetének a 12. verse azt mondja, és mivel, hogy a gonoszság megsokasodik, a szeretet sokakban meghidegül. Tehát itt a jelen korunkban, világunkban, ez az isteni feddő üzenet ugyanúgy élő, mint ahogy volt Hóseás idejében. Nem tudom, hogy megkérdezném, hogy ki hogy gondolja, hogy mennyire ismeri az Istent. Igazából én is úgy gondoltam, hogy nagyon jól ismerem az Istent, hisz mikor készülünk keresztségre, annyi mindent megtanulunk, mikor olvassuk a Bibliát, annyi mindent elolvasunk. Tudjuk azt, hogy az Isten örökké való, ugye nincs a kezdetének vége, és nincs vége az ő életének, mindenható, nincs számára lehetetlen, és mindenütt jelen való. Ugye ezek talán a legfontosabb isteni tulajdonságok, emberek nem rendelkeznek ilyennel. Mégis számomra az egyik legfontosabb, igen, meg talán számunkra is mindnyájunk számára az az igen a legfontosabb, amikor Mózes kéri, hogy mutassa meg az ő dicsőségét, és Isten úgy mutatkozik be, hogy az Úr irgalmas és kegyelmes Isten, késedelmes a haragra, ugye, megbocsát bűnt, hamisságot és vétket, de a bűnt büntetlenül nem hagyja. És milyen háttéren is mondta Isten ezt az igét? Előtte volt a bálványimádás, ugye? A táborban Áron aranybórjút öntött, és azt imádta Izrael népe. Még egy igét szeretnék elétek hozni, Jeremiás könyvének a 9. fejezetéből a 23-24. vers, ami arról szól, hogy ne dicsekedjék a gazdag a gazdagságával, ugye? A bölcs a bölcsességével. A harmadik az az erős az erősségében, hanem azzal dicsekedjen, mivel is dicsekedjen? Azzal dicsekedjen, hogy ismer engem, ugye? Igen, értelmes és ismer engem. Tehát voltaképpen mi is akkor dicsekedhetünk, hogyha ismerjük az Urat teljes mértékben. A mai napon egy izraeli királynak az életén keresztül követjük majd Istennek a viszonyulását a bűnös emberhez. És ez az Izrael királya az ige szerint a leggonoszabb volt. Akháb a neve. Mindnyájan olvastatok róla, ismeritek. Akhábnak volt mit örökölni, hisz apja Omri volt, és Omriról is azt írja az ige, hogy ő volt a leggonoszabb király Izraelben eddig. És Akháb ott nőtt föl az apja mellett. Tudjátok, hogy Omri hogy került hatalomra? Voltak éppen egy katonai puccsal, ugye? Ő volt az Izrael seregének a vezére, és elfoglalta a trónt, és ő uralkodott. Akhábról mit ír az ige? Egy királyok, 16. fejezet. A 30-33. Verset olvasnánk. És gonoszabbul cselekedék Akháb az Omri fia az Úr szemei előtt, mindazoknál, akik ő előtte voltak. Mert nem elégedik meg azzal, hogy Jeroboámnak, a Nébát fiának bűneibe járjon, hanem elment, feleségül vette magának Jézabelt, Etbálnak, a szidonbeli királynak lányát, és elmenvén a Baálnak szolgála, és meghagytá magát annak. És oltárt is emelt a Baálnak, a Baál házába, melyet Samáriába épített, és csinált Akháb Aserát is, és jobban haragra indítta Akháb az Urat, Izrael Istenét, mint az Izrael valamennyi királya, akik ő előtte voltak. Tehát tudjuk, hogy mennyivel volt rosszabb Akháb, hogy bevezette még a... Volt már bálványimádás az Izraelbe, ugye? De ott még úgy mutatta be az akkori király, Jeroboám, hogy ez a te Istened, aki kihozott Egyiptomból, itt pedig idegen istenek jöttek be, a Baál és az Asera. Most Ellen White azt írja a Proféták és királyokban, hogy a Baál ez egy napisten volt. Hát voltak éppen a teremtményt tisztelték a teremtő helyett. Ült egy ember Izraelbe, akinek nagyon fájtak az izraeli nép bűnei, és nagyon terjedt a bálimádás, a bálványimádás, és imádkozott, hogy az Úr lépjen közbe. A Biblia már csak azt írja le, hogy milyen üzenetet is vitt Illés Akhárnak. Azt mondta, hogy él az Úr, hogy ebbe az évbe sem harmat, sem eső nem lesz Izraelbe. És már el is tűnt egy pillanat alatt, mielőtt Akháb észbe kaphatott volna. Miért is ezt az átkot mondta Illés Akhábnak? Mózes 2. 5. könyvében van, leírva. Mózes 5. könyve 11. fejezet 16-17. verset olvassuk el. Tehát 5. könyv 11. fejezet 16-17. vers. Különben az Úrnak haragja felgeljed rátok, és bezárja az eget, hogy eső ne legyen, és a föld az ő gyümölcsét meg ne teremje, és hamarsággal elvesztek a jó földről, melyet az Úr ad néktek. Vegyétek ezért szívetekre és lelketekre a szavaimat, és kössétek azokat jegyületi kezeitekre és homlokkötőkül, legyenek nektek a szemeitek előtt. Tehát Isten már ezt a szárazságot Mózesnál kijelentette, hogyha eltérnek tőle és bálványokat imádnak, akkor szárazságot hoz Izraelre. Elnézést. Nem tudni, hogy milyen reakciót váltott ki igazából Akhából és környezetéből ez az illési átok. De rá kellett, hogy jöjjenek, hogy ez most nem vicc volt. Ez egy komoly dolog. Tapasztaljuk mi is, hogyha pár hétig nem esik az eső, mi is a lábainkkal öntözünk, ugye, mint az Egyiptomba tették. És ez a gyönyörű táj, ami volt Izraelben, ez a hegyes, völgyes, folyókkal teli táj, egyre csúnyább képet mutatott. Lássunk egy pillantást, hogy mi is volt az emberi reakció. Akhábnál, Jézabelnél, Izrael népénél. Hát az első időben Jézabel a Baál papokkal szövetkezve azon mesterkedett, hogy esőt hozzon a földre, hogy bebizonyítsa, hogy a Baál az Isten. Izrael népe az illést okolta, hogy az illés az oka ennek a szárazságnak. Akháb pedig bejárta a környező országokat és halálra kereste illést. Megesküdtette a szomszédos uralkodókat, hogy nem dugták el illést. Milyen érdekes az emberi természet. A Jelenések könyve 16. fejezetében ír az ige a 7 csapásról. Nagyon érdekes, hogy hogyan viszonyultak az emberek, vagy viszonyulnak majd az emberek a 7 csapáshoz. Azt írja az ige, hogy Isten nevét káromolták, akiknek hatalma van a csapásokon, és nem tértek meg, hogy neki dicsőséget adjanak. Tehát valahol az ember nagyon nehezen hajlítható. Nagyon nehezen ismeri el azt, hogy hibát, bűnt követett el. Hanem mindig van valaki, a legtöbb esetben Isten, akit lehet hibáztatni a nehézségekért. És ez a érdekes mondat, hogy ebben az évben nem lesz eső se harmat, ez nem ebben az évre szólt, hanem 3 évig. 3 év kellett ahhoz, hogy Isten lásson valami változást az emberi szívekbe. És akkor szólt illésnek, menj keresd meg Akhábot, mert esőt akarok adni a földre. Ment illés, és összejött a találkozás Akhábbal, de milyen érdekes Nem akarom nagyon olvasni az igét, mert sok idő elmegy vele. Mindjárt jól ismeritek ezt a történetet. Felcserélődtek a szerepek. Akáb volt a király eddig, ugye ő parancsolt, és most, amikor találkoztak újra, akkor Illés volt az, aki Akábnak kiadta az utasítást, hogy hívja össze az Izraelit a Kármelre, a bálpapokat, és maga is jelenjen meg. És Akáb szó nélkül teljesítette Illésnek a szavait. Ugye megadott időre ott volt Izraelből, aki lehetett. Akár küldte különben a futárokat szóna szét az országba, hogy egybegyűjtse Izraelt. Tehát ott volt Izrael népe, ott voltak a bálpapok, ott volt Akháb királyi pompába. És hatalmas feszültség volt a levegőbe. Gondoljátok, 3 év szárazság után mi is volt. És ezt a csendet Illés törte meg azzal a mondatával, hogy meddig sántikáltok még két felé. Ha Boál az Isten, imádjátok azt, ha Isten, akkor imádjátok őt. Ne sántikáljatok két felé. És akkor elmondta, hogy mutassanak be áldozatot a Boál papok, ő is fog bemutatni. De ne gyújtsák meg a tüzet. Azt hagyják az Istenre, hogy ő gyújtsa meg. És akkor kiderül, hogy ki az Isten. De az ige azt írja, hogy Bál papok egész nap ugráltak, rikoltoztak, vagdalták magukat, hogy meggyújtsa Bál a tüzet az oltár alatt. És amikor eljött az estéri áldozat ideje, Illés félreállította Baál papokat. Maga készítette el az Úr áldozatát. Ismeritek, vízzel is leöntötte. És ezt az áldozatot mennyei tüzemész tette meg. És felhangzott körbe, hogy az Úr az Isten. Következmény, bálpapokat kiirtották. Izrael népe közül egyre többen imádták az Istent, újból visszatértek hozzá. És még egy dolog volt, Sámuel alapított proféta iskolákat Izraelbe. Ezek a proféta iskolák ugye a fiatalságot tanították Isten ismeretére. És ezután a Kármelhegyi eset után ezek a proféta iskolák ismét fellendültek. Nagyon sok fiatal került oda, és egyre többen ismerték meg az igaz Istent. Akár most már tudott valamit az Istenről, ugye? Saját tapasztalatából. Hogy ki is az Isten. De további bizonyságot akar tenni neki. Izraelt megtámadta hazáért szíriai király. 40 király kísérte el hazáért. Tehát voltak éppen 41 ország támadt Izrael ellen. És olyan gyorsasággal értek be az ország közepébe, Samáriába, ugye ott volt az volt a főváros is, az volt a vár, ott volt Akháb is. Hogy mire észbe kaptak már, ő nem tudtak semmit csinálni. Hazáért követeket küldött Akhábhoz. Hogy enyém a feleséged, enyémek a gyerekeid, az aranyod, a gazdagságod, minden az enyém. És Akháb azt mondta, hogy jó van. De igazából az akávot körülvevő emberek nem engedték, hogy ebbe belemenjen. És akkor megjelent egy próféta, egy királyok 20, 13. vers. Olvasnám. Sime egy próféta ment Akhábhoz, az Izrael királyához, aki azt mondta, azt mondja az Úr, vagy nem láttad-e mindezt a nagy csukaságot, imé a mai napon kezedbe adom azt, hogy megtudjad, hogy én vagyok az Úr. Ismét egy bizonyság, azért adom a kezedbe ezt a csukaságot, hogy megtudjad, hogy én vagyok az Úr. 7000 katonája volt Akhábnak. És voltak ott még a fejedelmek fiai, vagy 200-an. És ez a 7200 ember, ez tönkrevette a szíriai sereget. És akkor újabb üzenetet kapott Akháb, ez a 20. fejezet, 22. verse. És ment Izrael királyához egy próféta, ezt mondta néki. Menj el, erősítsd meg magad, és vedd eszedbe, és lásd meg, mit kelljen cselekedned, mert egy esztendő múlva ismét feljő Szíria királya ellened. Ismét közelebb kerül az Úrhoz Akháb. Amikor beteljesedik ez a profécia, olyan hatalmas sereggel jött ismét hazáél, hogy aki összegyűlt kis izraeli sereg, azt írja, hogy olyanok voltunk, mint két kis kecskenyáj a szíriaiakhoz képest. 6 napig táboroztak egymással szembe, 7. napon megütköztek, és azon a napon 100 000 szíriai katonát vágott le Izrael. 22 000-en elfutottak, Afek várába menekültek, és ott a falak rájuk omlottak. Egyedül hazáért és egy pár embere maradt életbe, akinek Akháb megbocsájtott. A következő történet, szintén mindnyájan ismeritek, a Nábót elleni zsarnokság, amikor Akháb Jezreelbe, ugye ott volt neki a birtoka, és a szomszédságban volt ennek a Nábótnak a szőlője, és mondta neki, hogy megvenném a szőlőt, vagy adnánk helyette egy másikat. Nábot azt mondta, hogy az őseim birtokát nem adom el. Mennyire kiütközött Akhábnak az akaratossága, az, hogy nem tűrt el, hogy ellene mondjanak, azt írja az ige, hogy hazament, lefeküdt az ágyba, befelé fordult, nem evett kenyeret, mint egy durcás gyerek, hogy azok csinálnak így, nem állunk szóba senkivel. Ment a felesége. Elmondta neki Akháb, hogy mi a probléma. Jézabel elkérte a gyűrűjét. Írt egy levelet. Abba a városba, ahol Nábot lakott. Hogy mit csináljanak Nábotta, ugye. Hamis tanúkkal vádolják, megkövezzék meg. És amikor jött az értesítés, hogy Nábot meghalt, akkor Jézabel küldi Akhábot, menj, foglald el a szőlőt. Érdekes, ahogy a Bibliában olvassuk, mint a versenyt futott volna Akháb Illéssel. Illést az Úr küldte. Találkoznak a szőlőbe. És Illés láttán Akhába megmozdul a lelki ismeret. És azt mondja Illésnek, rám találtál ellenségem. És innen olvasnám újból az igét, 21. fejezet, 20. verstől a 23-ig. És mondta Akháb Illésnek, megint rám találtál ellenségem? És ő mondta, rátaláltam, mert te magadat mindenestől arra adtad, hogy gonoszságot cselekedjél az Úr szemei előtt. És imi ezt mondja az Úr, veszedelmet hozok rád, és elvesztem a te maradékaidat, és kigyomlálom Akhábnak még az ebét is, és berekeztettet és az elhagyottat Izraelbe. És olyanná teszem a te házadat, mint Jeroboámnak, a Nébát fiának házát, és mint Baásának, az Ahéja fiának házát, azért, amiért haragjára ingereltél engem, és amiért bűnbe ejtetted Izraelt. És Jézabel felül is szólt az Úr mondván, az ebek eszik meg Jézabelt Jezreel kőfala előtt. Akár most már tudta, hogy amit Illés mond, az nem vicc. Ez igazság, ez valóság, ez megtörténik. Hogy is reagált rá a 21. fejezet 27-től 29-ig olvasnám. Lőn pedig, mikor meghallotta Akhábe beszédeket, megszaggatta az ő ruháit, és zsákba öltözött, és bőtölt, és zsákba hált, és nagy alázatossággal járt. És szólt az Úr tesbites Illésnek mondván, nem láttad-e, hogy Akháb hogyan megalázta magát előttem? Mivel, hogy pedig megalázta magát előttem, nem hozom rá a veszedelmet az ő életébe, hanem csak az ő fia idejében hozom el a veszedelmet az ő házára. Jeremiás könyvének a 3. fejezetében olvassuk, hogy az Úr azt kéri a bűnöstől, hogy legalább ismerd el, hogy vétkeztél. És lássuk, hogy Akháb mit csinált. Zsákruhában. Valóban olyan látványos volt ez a bőtölése, meg a bűnbánata, hogy látták még a környezők is. Az Úr mondta Illésnek, hogy láttad-e, hogy megalázta magát. És amikor olvastam ezt az igét, igazából akkor vált előttem élővé, hogy Isten örült. Milyen nagyon örült annak, hogy egy bűnös szembefordult a bűneibe. Nem tudjuk, hogy akár milyen ítélete lesz az utolsó ítéletben. Én nem azt mondom, hogy bocsánatot nyert, de hogy itt nagyon megalázta magát, az biztos. Lukács evangéliumából idéznék még csak fejbe. Jézus, mikor beszél az elveszett juhról, azt mondja, hogy öröm van a mennybe egy megtért bűnösön. Majd a következő az elveszett drakmánál is. Öröm van az angyalok színe előtt egy elveszett bűnös, ha megtér. Ez a leplezetlen öröm, amivel az Úr szólt Illéshez, ez úgy élővé teszi, tette legalábbis számomra, hogy az Isten hogyan is tud örülni. Hogy mennyire vágyik is arra, hogy megmentse az embereket, hisz nem gyönyörködik a meghaló halálába, hanem hogy a bűnös megtérjen és éljen. Bátorítlak benneteket, hogy ezt az örömöt sokszorosítsátok. hogy tévelgőket, bűnösöket segítsetek arra, hogy Isten ismeretre jusson. És akkor a menny az öröm helye lesz. Ugye? Minél több embert ér meg, Isten annál jobban fog örülni. Köszönöm nektek, hogy figyeltetek rám, meghallgattatok. Amen.